Említettem az imént az NFT-ket, amik egy újabb, hát ilyen teljesen más megvilágításba helyezik szerintem a felhasználást, meg ugye a szerzői jogoknak az átruházását. Ugye ebben az esetben általában szupergazdag emberek horribilis összegeket fizetnek egy-egy műalkotás, általában digitális műalkotás eredetiségét bizonyító kód sorért. Tehát ez egy ilyen virtuális alkotásnak a szintén virtuális eredetiség igazolása. De tényleg, tehát ilyen, és nem tudom hány ezer, meg millió dollárokat fizetnek érte. Tehát például szíves. Ugye ilyen YouTube sztárok is eladhatják a videó, vagy az első vagy valamilyen videójuknak az eredeti formátumát, ugye NFT formájában, és azért általában kriptovalutával fizetnek. Igen, de egészen hihetetlen új nézőpontokat hoz be igazából az élet, meg az egész digitális világ. Tehát ez is nagyon érdekes szerintem, hogy majd ebben az esetben tényleg milyen, ugye ez papíron nekem úgy tűnik, hogy ez egy sima adásvétel, igen. De tényleg a szerzői jogoknak a megvétele. Csak nálam inkább az összegeknek az észszerűsége az, ami inkább kérdéses, tehát tényleg, hogy milyen mennyi pénzt fizetnek egy-egy ilyen, nem tudom, GIF-nek a kód soráért, ami az eredetiségét igazolja. És oké, hogy kriptovalutáról beszélünk, tehát mondjuk ez nem egy konkrét átutalás a bankszámládra, de hát ki tudja, lehet, hogy ez néhány év múlva már annyira elterjedt lesz, mint egy sima átutalás.
Hát kérdés, hogy mit csinálnak ezekkel a digitális kódokkal, vagy csak elmondhatják, hogy nekik megvan. Lehet erről szó. Hát ez ilyen, mint a gyűjtők, csak digitális kódokat gyűjtenek. Egyébként érdekes, amit mondtál a GIF-ekről, mert felvetődött az a kérdés, hogy ugye a mémek, azok vajon mégis, az nem szerzői mű, az folklór.
Aha.
Ugye a folklór az, aminek nem tudjuk, hogy ki az eredeti szerzője, mégis van. Tehát nyilván képvisel valamennyi eredetiséget, de már annyira elterjedt, és annyira benne van a köztudatban, hogy ez már egy külön kategória, ami nem szerzői mű, és ilyenek a mémek például. Nem tudjuk, hogy ki volt az első mémnek a szerkesztője, vagy kitöltötte fel az elsőt, úgyhogy az ilyen viccesen ilyen folklórba tartozik.
És van még ilyen vicces kategória? Egyébként ugye a szerzői...
A majom szelfinkívül. Hát amit még mesélni akartam, pont itt az amerikai szerzőjogi hivatal kapcsán volt egy másik nagyon érdekes eset, ami szintén tavaly ősszel volt egy ilyen nagyobb hír, hogy egy képregényét akarta levédetni a szerző, és ha jól veszem ki, akkor ott az USA-ban külön engedett, külön nyilvántartásba kell venni ezeket a műveket. Ugye itthon, ha elkészül a mű, akkor automatikusan megilleti a törvényi védelem. Tehát nem kell semmi nyilvántartás. Az USA-ban
jelentett nálunk nem kell nem, bejelenteni, nem. Hanem ha nem. Te valamit létrehoztál, akkor...
Igen, szerzőműveknél nem. Aha. Nem kell, igen.
Ott. És semmi is kell bizonyítanod, semmi, vagy mondjuk, nem tudom, tényleg, nem tudom, te vagy, aki előbb létre, mondjuk egy olyan esetben, amikor mondjuk más is ugyanezt hozza létre, vagy hasonlót hoz létre.
Van erre egyébként egy nyilvántartás, aminek benne van a névben, ez egy önkéntes műnyilvántartás. Nyilván ez egy hasznos dolog, hogyha esetleg perre kerül a sor, és neked bizonyítanod kell, hogy te vagy a szerző, vagy te előbb hoztad létre. Ez egy nyilvántartás, ez szintén az STNH, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában működteti, és itt az a lényeg, hogy te berakod a kis borítékba, egy pendrive-ra a te regényedet, vagy a grafikai műveidet, vagy zeneművet, bármit. Bezárod, fizetsz valamennyi igazgatási szolgáltatási díjat, és az STNH nem vizsgálja meg, ő csak ad neki egy...
Tudomásul veszi,
visszaigazolja, kap egy nyilvántartási számot, és ugye ráírja, hogy mikor érkezett be. Tehát nyilván a dátum...
Tehát az iktatás nagyon... az, amit gondolom...
Fontos a dátum. És akkor később erről tudsz lekérni, úgymond egy ilyen igazolást, hogy te akkor beadtad, és akkor az azt bizonyítja, hogy te akkor már azt beadtad, hogy akkor te már hamarabb hoztad létre, úgymond azt a művet. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy hasznos dolog, hogy ilyen megelőző védelem a szerzőknek, de egyébként automatikusan megilleti a művet, a keletkezésétől kezdve a szerzői védelem. Visszakanyarodva a képregényhez, hogy ott viszont az volt a helyzet, hogy bizonyos grafikákhoz AI-t hívtak segítségül a szerzők. Tehát nem az egészet, tehát nem a vizualitását nem teljesen a mesterséges intelligencia csinálta, de voltak olyan elemei. És amikor ez kiderült, akkor...
És ez hogy derült ki? Tehát, hogy valahogy valaki rájött, hogy ezt már látta ilyen AI által. Tehát, hogy ezt gondolom valaki értesítette erről a hivatalt.
Igen,
nem
gondolom.
Önbevallás.
Nem.
Alapján.
Azt egyébként ez egy remek kérdés, hogy erre hogy jöttek rá, ez a Mid Journey nevű képalkotó alkalmazás használták egyébként, és valószínűleg a hivatalnál észlelhették ezt, de ugye van egy regisztrációs papírforma, és ott azt mondta a hivatal, hogy mivel nem jelölte be, hogy nem minden részét ő csinálta, ezért visszadobták az egészet. És ugye ez kicsit ilyen...
És hogyha átdolgozod úgy, hogy egyébként a te
akkor
alkotás legyen teljes egészében...
Akkor nincs akadálya. Nyilván itt az USA azt mondta az amerikai szerzőjogi hivatal, hogy ugye az nem lehet szerzői mű, amit egy mesterséges intelligencia alkotott. Az mondjuk nyilván érdekes kérdés, hogy ha csak részletek vannak abban a képregényben, és nem az egész mesterségesen alkotott mű, akkor az
valami arányszám, ahogy a zenénél is, hogy mondjuk mennyit lehet felhasználni.
Hát pontosan.
Más.
Igen, én is azt gondolnám, hogy ha túlnyomó részt...
Van egy észszerűség, igen.
Ami... Igen, hogyha túlnyomó részt, mondjuk a sztori az a képregény alkotónak volt az ötlete, vagy a buborékokba is írta a szöveget, és csak néhány helyen használt AI-t, vagy AI segítségét, akkor hát igen, ez is egy érdekes kérdés, de mondjuk ez például lehetne ezt alkalmazni, hogyha túlnyomó részt emberi képzelet szülötte, akkor miért ne lehetne szerzőmű? Viszont a hivatal megmondta az USA-ban, hogy vissza fog dobni mindent, amit mesterséges intelligencia alkotott. Úgyhogy most ott megy a vita. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége.
Hát igen, főleg, hogy ugye a legnagyobb vállalatok, akik ugye ilyen AI által létrehozott műalkotásokat, tehát olyan programokat fejlesztenek, olyan algoritmusokat, amik ezeket az alkotásokat létrehozzák, azok azért általában Amerikában vannak. Úgyhogy nekik sem mindegy, hogy mi lesz erről a törvény. És mi a helyzet? Azokkal a ugye erről megkérdeztelek az előbb, tehát mi a helyzet azokkal a szerzőkkel, akiknek a művei alapján alkot a mesterséges intelligencia?
Hát ez egy remek kérdés, mert az a kérdés, hogy a végső műben felfedezhető vajon az eredeti? Tehát hogy tudod
hát
bizonyítani?
Igen, általában igen. Tehát pont ettől annyira hátborzongatóan jó, egy-egy ilyen alkotás szerintem, hogy baromira erősen benne vannak azok a jegyek, amik az egy másik alkotóra, vagy világra, művész világra utalnak.
Igen, most
vagy látványra.
Most, hogyha az algoritmust veszük, akibe ugye, ahova ugye betápláltak sok szerz festményt, igazából az, hogy hasonlítanak, az még nem szerző jogsértés. Tehát, hogy nyilván ihletet meríthet.
Értem, tehát ebben az esetben mondjuk olyan lenne, mint mondjuk az építész tervének a felhasználás, hogy mennyire
igen, vagy egy sztori,
lehet
egy regénynél is, hogy hasonlóak a sztorik, vagy a motivumok, az még nem szerző jogsértés. Tehát, hogy nyilván a plágium az, hogy egy az egybe átveszed a szöveget, és bizonyíthatóan egy másik műből emeltél át, anélkül, hogy idéztél volna, vagy engedélyt kértél volna a szerzőtől. Tehát ezeknél a mesterséges, persze nyilván kísértetésre
egyébként
hasonlít.
Az idézethez kell engedélyt kérni, mert nem. Én tudom, hogy nem kell, csak fel kell tüntetni, hogyha idézel, hogy a forrás meg kell jelölnöd, de egyébként nincsen.
Igen. Nincs. Igen, az idézés az egy szabad felhasználási forma. Ugye vannak ilyen kivételek, hogy mikor nem kell engedélyt kérni, ez az egyik, hogy idézésnél. Nyilván van egy terjedelem, te például mondjuk 6 oldalt nem idézhetsz, mert az már átvétel, és ott meg már kell engedély. De az idézésnél csak az a fontos, hogy fel legyen tüntetve, hogy kitől idéztél. Úgyhogy igen, nyilván ez festményeknél érdekes, ez az idézés dolog.
Hát igen, tehát most az inspiráció, meg a koppintás, az, tehát hogy hol ér véget az egyik, és honnantól kezdve már egy az egybe másolás.
Igen, ez is egy nagyon szubjektív dolog szerintem, hogy mondjuk egymás mellé rakjuk a festményeket, és hogyha mondjuk tényleg nagyon-nagyon sok a hasonlóság, akkor tényleg lehet azt mondani, hogy na, álljunk meg egy pillanatra. Ez mondjuk védjegyek esetében is így van, az ugye egy másik terület, az is szellemi tulajdon, az egy ilyen nagy gyűjtőfogalom, abban van a szerzői jog, meg a védjegy, de a védjegyeknél is ez van, hogy ott is nagyon sokszor az van, hogy egyik cég felszólal a másik ellen, hogy hello, neked ugyanolyan vagy hasonló, és megtéveszti az embereket, és az is egy tök szubjektív dolog a joggyakorlatban is, hogy a bíróságokon is, az is egy teljesen szubjektív dolog, hogy éppen a bírónak tényleg összetéveszthető-e az a két megjelölés, vagy sem. Egymás mellé rakod, és akkor nyilván vannak bizonyos szempontok, tehát tényleg, ha egy az egybe úgy néznek ki, akkor nincs kérdés, de egyébként ez is egy ilyen szubjektív dolog.
De olyankor nem kérik ki egy ilyen szakértő testületnek a véleményét?
Nem, itthon...
Vagy rábízzák a, tényleg az egyéni benyomásra, a személyes benyomásra?
Én az itthoni gyakorlatot tudom, hogy ugye itthon a védjegyek, az egy, megint mondom, egy kicsit más, tehát a védjegy az egy logó tulajdonképpen.
Igen.
Azt a szellemi tulajdon nemzeti hivatalánál kell bejegyeztetni, az ugye, az viszont már nem olyan oltalom, hogy keletkezésénél fogva megilleti, hanem azt nyilvántartásba kell vetetni, ott vannak szigorú szempontok, minek kell megfelelni, megvizsgálja a hivatal is, hogy rendben van, de ilyenkor van még mielőtt kapna oltalmat ez a megjelölés, lehet felszólalni bizonyos más cégek, hogy
ja,
összetéveszthető, hello, ez így nem lesz jó, nagyon hasonlít, vagy a színkombinációján, és megtéveszti a fogyasztókat. Uh-huh. Nyilván a védjegy kapcsán nagyon fontos, ugye, hogy milyen árukra rakják ezt a fogyasztó közönség, összetévesztheti-e vagy sem. És ugye ilyenkor, ha van felszólalás, akkor ugye a hivatal ezt megvizsgálja, hogy jogos-e vagy sem. Az a tapasztalatom, hogy a bíróság már nem nagyon bírálja felül azt, amit a hivatal mond, hanem azt mondja, hogy ha az ezt én helyén
hagyatkozik,
akkor így. Nyilván, tehát kevésszer láttam olyat, hogy megváltoztatták volna. De igen, alapvetően én is úgy gondolom, hogy valahogy valameddig el lehet venni objektíve, hogy mennyire hasonlítanak, meg hogy ugye az is fontos szempont, hogy ennek a két védjegynek, ami nagyon hasonlít egymásra, annak ugyanolyan áruk meg szolgáltatások kapcsán kell léteznie. Igen. És ugye ott is van valamennyi, valameddig el lehet menni, hogy objektíve, hogy most ez hogy néz ki, csak kielemezni ilyen színre, meg formákra szétszedve, de a végső soron tényleg az dönt, hogy ha egymás mellé rakod, akkor mennyire összetéveszthető. Szerzői műveknél, igen, ott is attól függ, ez tudom, hogy nagyon idegesítő jogászválasz, de attól függ, ha egymás mellé rakom az eredetit és az újat, az mennyiben hasonlít egymásra. Milyen a technikája, mennyire emelte át vagy az eredetinek mondjuk a szemszögét, vagy
de ha mondjuk csak egy hasonló képi világ, az még nem lesz
nem,
akkor.
Én nem, úgy gondolom, hogy nem.
Jogsértő. Aha. Ez érdekes.
Abszolút.
És te hogy látod, hogy mi az, ami szerinted a legnagyobb változást fogja hozni majd a közeljövőn, vagy a nem annyira közeli jövőben, így a szerzőjogok terén? Tehát lesz esetleg olyan technológiai változás például, vagy fejlődés, ami miatt biztos, hogy változni fog? Vagy azért nagyjából ez egy eléggé, ugye a világtörténelem során eléggé állandó terület maradt, meg így a jogalkotói hozzáállás mondjuk nem annyira változott?
Hát nagyon, nagyon sokat változik a technológia, meg a technika, tehát nagyon igyekszik vele lépést tartani a jogalkotás, de le van maradva. És nyilván itt nem csak arról van szó, hogy hogyan oldjunk meg valamit jogilag, vagy a jognyelvére lefordítva az ilyen különböző technikáknál, vagy technológiáknál is, de itt nyilván érdekek is ütköznek, hogyha például a nagy tárhelyszolgáltatókról beszélünk, mint a YouTube, vagy a Google, ott is azért ugye nekik nem érdekük az, hogy most minden egyes feltöltött képnél ellenőrizzék, hogy az most jogtiszta forrásból van, mert nyilván lehetetlen, de nyilván ezek hatalmas cégek, ezeket hogy motiváljuk arra, vagy motiválod arra, hogy ez egy szerzőknek is figyeljék az érdekeit.
Hát a német bíróság szerint büntetéssel, nem? Tehát biztos azt mondanák, hogy
hát
jó nagy büntetésekkel.
Hát igen, viszont nyilván ott Tehát a felelősség is kérdés, hogy milyen felelősséget telepítesz ezekre a szolgáltatókra. Ugye most a mostani szabályozás azt mondja, hogy az adott tárhely szolgáltatónak, és most nem, nyilván nem csak a YouTube-ra gondolok, hanem bármilyen nagyobb hostra, hogy neki mindent meg kell tennie, ami az adott helyzetben elvárható. Nyilván rájuk se lehet telepíteni objektíve azt, hogy ő mindenért felelős, mert tudjuk, hogy ő csak a hátteret szolgáltatja, az emberek a feltöltők. Úgyhogy itt is nyilván az is kérdés, hogy meg mennyire telepítjük ezt rájuk, mert így nekik is plusz munkájuk van úgymond ezzel, hogy ezt ellenőrizni kell. Nyilván vannak erre algoritmusok is már, én úgy tudom, hogy amik ellenőrzik, hogy vajon honnan van a zene, kértél-e rá engedélyt, stb. Tehát ez lehet egy jövőbeli megoldás egyébként, hogy ezeket a rendszereket automatizáljuk, és mondjuk az pedig a következő kérdés, hogy mennyibe kerül egy ilyet telepíteni, vagy mennyi ez a szűrő, milyen költségei vannak egyébként ennek. Szóval ez egy nagyon komplex kérdés, és ugye manapság már minden digitális szinte. Úgyhogy ennek még korán sincs vége szerintem. A mostani szabályozás is olyan, ami nem túl szigorú azért. Uh-huh. Tehát benne van a törvényben, az is benne van, hogy például minden felhasználási szerződés esetében, de most nem csak videókról van szó, vagy filmekről, hanem könyvekről, képregényekről, stb. Évente a szerző kérésére tájékoztatást kell adni arról, hogy alakult a műfelhasználása, mennyi volt az összbevétel.
Komolyan?
Mennyi volt, igen, hogy mennyi példát nyomtattak, stb.
Ez tök érdekes, ezt nem is tudtam.
Aha. Ez is egy újítás, 2021 nyarán uh-huh. lépett hatályba. Tehát ez is nyilván azt szolgálja, hogy tájékoztassák a szerzőket a felhasználásról. Ez egy nagyon nehéz terület, és most még jön újabb jogalkotási csomag, ami viszont már a digitális piacokat fogja, uh-huh. meg az online hirdetéseket célozni. Lesz benne sok ilyen gyermekvédelmi rendelkezés is, tehát én azt látom egyébként, hogy az EU ezt nagyon igyekszik fülöncsípni uh-huh. ezeket a uh-huh. dolgokat, meg szabályozni, hogy azért nehogy az legyen, hogy bármit is, meg mindent is lehet online büntetlenül. De azt, hogy ezt hogyan kényszerítik ki, az megint egy nagyon jó kérdés.
Hát kíváncsian várjuk. Én nagyon köszönöm neked, Anna, hogy ennyi mindent meséltél ebben a két adásban. Tényleg sokkal több mindent tudtunk meg a szerzői jogokról. És igen, ez egy olyan terület, amiről egyébként még nem lehet eleget tudni. És tényleg így a science fiction-nel együtt, aztán főleg így a technológia fejlődésével tényleg minden héten újabb és újabb aspektusból tudunk erre az egész területre tekinteni, és tényleg elgondolkodni azon, hogy kiket illetnek meg szerzői jogok, mennyi időre szólnak, és mi tényleg mi a határa igazából ezeknek. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, Anna.
Nagyon szívesen.
És még egyszer azért még szeretném elmondani, amit az előző adásban hallottunk tőled, hogy amikor szerződést kötünk, bármilyen szerződés legyen is az, mindig olvassuk el, amit aláírunk.
És kérdezzünk.
Sziasztok!
Sziasztok!